korintusi levélnek a tanulmányozását folytatjuk. Amikor így folyamatosan vesszük az igét és tanulmányozzuk, a korintusi levél különösen olyan, amikor többször olyan témával találkozunk, amelyre azt mondjuk elsősorban első olvasásra, hogy hát egyáltalán miért kell ezzel foglalkozni nekünk. Olyan távol áll talán tőlünk. Vagy ebben a részben is van olyan, ami a nehezen érthető részek közé tartozik. De tudjuk azt, hogy Isten teljes igéje azért van, hogy általa tanuljunk, növekedjünk, megértsük az ő szavát, az ő igazságát, és ha talán olyan távolinak is tűnik ez, de mégis megkereshetjük benne az, hogy mi az, ami a mi szívünkhöz szól, és hadd hallgassuk így Isten igéjét. Tehát a korintusi első levél 5. fejezetét olvassuk. Én a új fordítás szerint olvasom. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfúvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna magatok közül azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk ti és az én lelkem, a mi Úrunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyent a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tészát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen a ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már feláldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában a világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bányivádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most hát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálmányimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni, távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Ennek a levélnek, vagy a fejezetnek a mondani valójában felmerül az a kérdés, hogy hogyan viszonyuljunk a bűnhöz, és hogyan viszonyuljunk a bűnöshöz. És ez mindig egy nagy dilemmát és kérdést vet fel, hogy amikor tapasztalunk különböző nehézségeket, problémákat, a múlt alkalommal, így 2 hete volt a mikor a korintusi levéllel foglalkoztunk, és a 4. rész végén pont az intésről, a figyelmeztetésről volt szó, ami talán úgy mondom, egy kicsit elő is készítette ezt az alkalmat ilyen, olyan vonatkozásban. Tehát tudjuk azt, hogy szükséges, hogy dolgokra kapjunk figyelmeztetést, iránymutatást. És itt, amikor Korintusban egy kicsit szeretnék a helyzettel foglalkozni olyan értelemben, hogy az első rész, vagy amikor kezdtük a korintusi levélnek a tanulmányozását, hogy milyen környezetben is élt ez a korintusi gyülekezet. Tudjuk, hogy Korintus Görögországban volt, és akkor ez a római birodalomhoz tartozott. A római elnyomás alatt, és mindenképpen egy római, ahogy Izrael is, egy római fennhatóság, ami egy nehézséget is okozott ugye az ott élőknek. Pál a 2. missziói útján jutott el Korintusba is, ahol munkálkodott és megalakult a gyülekezet. Tehát mindenképpen nem egy nagy múltú gyülekezetről, hiszen amikor a leveleket olvassuk, Pál életében az ő munkája kapcsán lőjöttek létre a gyülekezetek és a levelek is, tehát nem beszélhetünk itt, így mondom, akár csak évtizedes hagyományokról se, nem hogy évszázados hagyományokról, vagy kialakult keresztény kultúráról, etikáról, hanem szembe kell nézni azzal, hogy tulajdonképpen egy olyan környezetbe éltek, olyan környezetből jutottak hitre, ami mint a római birodalomnak a része, és azon kívül Korintus egy kikötőváros volt, ahol nagyon sokféle ember megfordult a világ különböző tájáról, és minden időben a kikötővárosok hírlehetek voltak a szabad erkölcsről. És tehát ebből a környezetből kijutva indult el ez a gyülekezet. Az előző fejezetben, a 4. rész 17. versében olvassuk, hogy Pál hivatkozik arra, hogy elküldte Timóteust, és ahogy Timóteussal, talán az ő tanításával foglalkoztak, arra is született ez, amikor azt mondja, hogy ti felfoglalkodtatok ahelyett, hogy megszomorodtatok volna. Ami ebben a korban jellemző volt, most az elmúlt időszakban olvastam egy könyvet, ami a első században a főszereplő, egy olyan főszereplőről szól, aki Jeruzsálem ostromakor jutott a római hadifogság vagy rabszolgaságba, keresztjén volt, abban a neveltetésben részesült már, és ennek kapcsán úgy leírja Rómának egyáltalán a romlottságát, a sokféle dolgát, és ahogy ott ez a fiatal lánya, hogy aztán gyülekezet is közben talált Rómába. De ezt most csak azért mondom, hogy tulajdonképpen az a környezet, amiben Korintusra hasonlóan jellemző, és az akkori világban, ugye Görögországban is ott volt a sok istenhit, vagy Rómában, a római birodalomban, amelyben ott volt az is, ami Isten, amikor Izrael népétnek az ígéret földjét adta, a kánáni népeknél is volt. Az, hogy a Isten imádathoz, bizonyos Istenek imádatához hozzátartozott a templomi prostitúció is. Ami nagyon meghatározta az ő egész gondolkodásukat, életmódjukat, és tulajdonképpen ebben a környezetben az, hogy létrejön egy gyülekezet, az Isten csodája. Isten szeretetének a kegyelme, amelyben ott van az, hogy a legelveszettebb, legnyomorultabb társadalmi réteg között is bárhol Isten munkálkodni tud. Tehát a környezet abban élt, hogy egy szexuális szabadságot élveztek, és az élet természetes részének tartották. Ugyanakkor tudjuk azt, szó volt erről is, hogy Korintusban is a népesség nagy része rabszolga volt, amely még fokozta, akiknek nem volt semmi joguk, semmi döntésük bizonyos értelemben az életről, az ő uraik rendelkeztek felőlük. Ugyanakkor tudjuk azt az Ószövetségből, hogy ami itt előfordul, hogy azzal kezdi ugye az első részt, amikor azt mondja, illetve az első versben, hogy olyan paráznaságot említ itt, amely még a pogányok között sem fordul elő, tudnélik az, hogy apjának feleségével él. Nem részletezi maga az ige, hogy ez milyen, már egyáltalán az apa meghalt-e, de valószínű, hogy maga csak a férfi volt az, aki a gyülekezethez tartozik, hiszen csak ebből a szempontból szemléli. De láthatjuk azt, hogy a családon belüli, és így a, éppen az apának a Tehát nem az anyjával, hanem ugye most a anyának is mondhatjuk, ha bár lehet, hogy ez abszolút nem volt már köztük ez a viszony olyan értelemben, hogy lehetett ez később is, de minden vonatkozásában a mózesi törvény ezt tiltotta. De ugyanakkor a római jog is tiltotta ezt. És mint vérfertőzésnek említi, a kommentárokból olvastam, hogy Cicero büszkén hirdette, hogy hát ilyen Rómában nem fordulhat elő, az mellett, hogy tulajdonképpen a szexuális szabadság az hát tulajdonképpen egy magas fokon volt jelen. Az Ószövetségben két történet jutott úgy eszembe, ahol tulajdonképpen egy ehhez hasonló eset történik, amelynek ugyanakkor ott van a büntetése. Ugye az egyik, ami föl van jegyezve, amikor Ruben az ő atyának ágyasához, Bilhához bement és vele hált, és ezért elvesztette az elsőszülöttségi jogot. Sőt, ahogy ott a Jákob, amikor élete végén az áldást adja, nem csak, hogy nem adja meg neki az elsőszülöttségi jogot, hanem az az áldás inkább egy ítélet, ahogy róla beszél. A másik történet, amikor Absalon ugye elüldözi Dávidot a trónról, akkor nyilvánosan felvonat egy sátrat, és Dávid ágyasaihoz bemegy, és ott az van feljegyezve, hogy ezt azért is tette, hogy Izrael előtt nyilvánvaló legyen, hogy tényleg visszafordíthatatlan a dolog, ő lett az uralkodó. Ez akkor ott, mint egy új uralkodónak bizonyos értelemben, az akkori értelmezés szerint egy annak a kifejezése volt, hogy hát ő az uralkodó. És tudjuk azt, hogy Absalonnak is életével kellett fizetni ezért a lázadásért. Tehát Isten sohasem hagyja a bűnt megbüntetlenül, még akkor is, ahogy ugye a Péter levelében, ahogy olvassuk, hogy hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki eljusson. Az, hogy nem nyomba történik egy bűnnek a büntetése és az ítélet fölötte, ez nem azt jelenti, hogy Isten ítélete elnézi a bűnt, hiszen ugye ahogy olvassuk a János 3.16-ba, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A bűnnek következményeként lehet szabadulás. A kegyelem időszakában élünk. Ugye amikor az Úr Jézus az Ézsaiás tekercset elővette Názáretben, akkor csak a kegyelem esztendőjét hirdette. Behajtotta a könyvet és nem beszélt az ítéletről. De utána az evangéliumban is, már az Úr Jézus is beszél, erről nem egy helyen, és a Biblia máshol is. Hogy igenis lesz egy ítélet, ahol számot kell adni mindarról, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Ez alól egy felmentés van az, ha odaborulunk a Golgotai kereszt elé, és hittel megvalljuk, és elrendezzük, hiszen Jézus vére az, amely megtisztít minden bűntől. És amikor itt Pál ezt a levélben, mielőtt erre a intésre rátér, és beszél arról, hogy milyen következményekkel jár ez, előtte ott van az első részben, hogy beszél arról, hogy ők már egy bizonyos szintet idéző elve, így mondanám, hogy elértek, hogy meggazdagodtak az ismeretben, a bizonyságtételben, a kegyelmi ajándékban. Tehát ez a gyülekezet az mellett, hogy egy friss, új gyülekezet volt, megértették az Isten kegyelmét, Isten szeretetét, amely feléjük szólt, és átadták az ő életüket. És ott van az első résznek a 9. versében az, hogy Isten arra hívott el minket, hogy az ő fiával való közösségben éljünk. És ez, hogyha a vele való közösségben élünk, ez sok mindent meghatároz, és így mondom, meg kell határozzon az életünkbe. Hiszen a bűn az mindig olyan, amely elválaszt Istentől. Aztán a harmadik részben olvastunk arról, és foglalkoztunk azzal, ahogy itt a Korintus levélben Pál ahhoz hasonlítja a mi életünket, hogy Isten szántóföldje vagyunk, és Isten épülete. És felmerül az a kérdés, hogy mint szántóföld is, milyen termést hozunk? Mi az, amit Isten szeretete, Isten kegyelme, ami életünkben kimunkál és megterem? Vagy ahogy a másik képpel, hogy mit építünk erre a fundamentumra? A fundamentum szilárd, ez maga Jézus Krisztus. De a mi életünk folyamán, amíg élünk, kinek hosszabb, kinek rövidebb ideig a megtérése után, az, hogy mivel építi, mivel formálja, mivel tölti meg az életét, az azért szintén egykor majd számot fogunk adni. Itt nem arról van szó, hogy elveszítjük az üdvösséget, vagy nem veszítjük el, hanem azt, hogy vajon engedelmeskedünk-e Isten útmutatásának, vezetésének. A 7. versben, ami tulajdonképpen úgy egy központilag összefoglalhatja, azt mondja, hogy takarítsátok el, tisztítsátok el a régi kovászt. Ez a kép ugye arról szól, ahogy a 2. Mózes 12-ben, amikor a Egyiptomból való szabadulást, akkor Isten elrendelte, hogy megöljék a páskabárányt, akkor ott volt az, hogy el kellett takarítani a kovászt. Tudjuk azt, hogy a Bibliában a kovász az mindig a bűnnek a jelképe. És arra hivatkozik itt a 7. versbe, hogy ezt azért kell megtenni, mert a mi húsvéti bárányunk, ugye az így hozza, de én sokkal jobban szeretem így, hogy a mi páska bárányunk, a Jézus Krisztus megáldoztatott érettünk. És ebben, ahogy már előbb is említettem, ott van, hogy a bűneink, a múltunk el van rendezve. Az, hogyha elfogadtuk Jézus Krisztus váltságművét, magunkévá tettük, akkor tudhatjuk, hogy a múltunk rendben van. Nem kell többé az miatt görcsölnünk, aggódnunk, hogy vajon mi van a múltunkkal. Mi van azokkal a bűnökkel, ami ott volt a mi megtérésünk előtt. És talán sokszor, ami nehéz kérdés, a jelenünk. Egyrészt ott van, hogy Isten megígérte, hogy elküldi az ő szellemét, amelyet lakozást lett a mi szívünkbe, aki elvezet bennünket minden igazságra. És tudjuk azt, hogy ahogy a mi tanulmányaink, ahogy gyermekkorunktól, vagy ma, ahogy nagyon is elhangzik, hogy életünk végéig tanulni kell, most ez a társadalmi életben, a munkahelyek kapcsán is, tulajdonképpen ugyanígy így van, hogy az, hogy az újjászületésünk pillanatában nem váltunk tökéletesekké, Isten szemszögéből, ha abban a pillanatban ugye a mennybe kerülnénk, ő úgy lát bennünket, mint szenteket és tisztákat Jézus Krisztus vére árán. De ugyanakkor tudjuk azt, hogy erre figyelmeztet az ige, hogy a mi megszentelődésünket félelemmel és rettegéssel vigyük véghez. Hogy kell, hogy legyen, munkálkodjon a mi szívünkbe, a mi életünkben az, hogy Jézus Krisztus váltságműve, az, hogy ő megáldoztatott érettünk, annak kell, hogy kihatása legyen a mi mindennapi életünkre, a hétköznapi életünkre, az életgyakorlatunkra. Egy ének mondja azt, hogy a hála, melyet vélet fakasztott, soha nem múljon el ajkamon. És olyan jó olvasni már az Ószövetségben azt, hogy megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Isten munkálja és végzi a mi szívünkbe azt, hogy újra meg újra feljöjjön a hála. De ez nem csak szavakba kell, hogy megnyilvánuljon, hanem a hétköznapi döntésekbe. A hétköznapi olyan jellegű dolgokban, amikor döntenem kell a jó és a rossz között. Hiszen az Édenkertben, amikor az ember átvette, kivette Isten kezéből a jó és a gonosznak a eldöntését, hogy majd én megítélem, hogy mi a jó és mi a rossz, és azt hiszem, hogy a társadalmunkban is ezt láthatjuk, és ez van a mi óemberi természetünk szerint, hogy sokkal könnyebben megítélem, hogy a másiknak mi a jó és mi a rossz, mint a saját életemben. Ugye felhívja itt ezt, hogy takarítsátok ki. Amikor ott van az, hogy a hívő élet egy harc. Amikor nem szabad behódolni a régi természetünknek, ami talán úgy kapásból jönne, egy-egy indulat, egy-egy harag, amikor itt tulajdonképpen azzal folytatja ugye később Pál, amikor, hogy a 14. versben, hogy most tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, aki bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. És tulajdonképpen ezek a bűnök között van olyan, ami talán úgy mondjuk, hogy nyilvános, jól látszik. De most így mondom, egy kapzsiság, bizonyos dolgok olyanok, amelyek a szívnek a mélyén ott van. Nem biztos, hogy ez mindig kiütközik. És mégis a mi cselekedeteinket meghatározzák. Szeretünk talán úgy osztályozni a bűnt, hogy vannak súlyosabb, meg kevésbé súlyos bűnök. Isten szempontjából viszont a bűn az bűn. Az elválaszt Istentől. És éppen ezért, ami életünkben ott van, életünk végéig az, hogy egy harc. Nem szabad behódolni a régi természetünknek, a környezetünknek, és akkor mit teszünk? Nekem nagyon kedves igém a Józsué, vagy a, lehet, hogy most hirtelen nem jut eszembe, a Mózesbe vagy Józsuéba van, amikor Isten megtehette volna az Izrael népével is, hogy teljesen kiűzi az ellenséget. És bemennek egy szabad földre. És azt mondja ott, hogy lassan-lassan űzöm ki őket. Mert ha kiűzöm egyből, ugye elszaporodik, ugye a vadállatokról beszél ott, a gyomról, amit nem tudnak megművelni. És később a Bírák könyvében mondja azt, hogy azért hagytam ellenséget, hogy megtanuljátok a harcot. Isten megtehette volna azt, hogy bennünket az újjászületés pillanatában a testünket is megváltsa, de ő neki kedves volt előtte, hogy meghagyta ezt a természetünket. Hogy kiderüljön, hogy megpróbáljon, hogy mi van az én szívemben. És nem az a probléma, amikor elesek, hanem az, ha nem találom meg a megbánás helyet. Ha ezt természetesnek veszem. Isten azáltal tanít, nevel, hogy az életünkben vannak nehézségek, vannak kudarcok, vannak reménytelen helyzetek. És mindezeken keresztül Isten magához von, a szívünkre beszél, és munkálkodik. Sokszor talán elfogja az embert a csüggedést, hogy ahogy ugye Pál is felkiált a romai beliekhez írt levélben, hogy ó, én nyomorult egy ember, kicsoda szabadít meg. Amikor ilyen helyzetbe kerülök, amikor szembesülök azzal, hogy mi minden telik az én szívemből, az én természetemből, de olyan jó, hogy van szólunk az Atyánál, az igaz Krisztus Jézus. És hozzá mehetek, ha bűnbánó szívvel odafordulok. Az évszázadok során ott volt, hogy megpróbálták azt, hogy kivonulni a világból. Ugye a remeteség intézménye, hogy így mondjam, erre tett próbát. Vagy különböző más cselekmények, ahol teljesen elvonulni a világtól, egy külön életmódot élni, és lehet, hogy ideig, óráig úgy tűnt, hogy ez eredménnyel jár. De tudjuk, hogy ezzel egyrészt nem növekedett, nem terjedt az evangélium, nem növekedett az Isten igéjének a hatása, másrészt nem tud az ember, mivel az ő szívének, a szívében, az ő belsejében is ott van az, hogy önmagától nem tud, és egy közösségre teremtett bennünket. A János evangélium a 17. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr Jézusnak a búcsú beszédeiben azt mondja, hogy a 15-16. vers, hogy nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Tehát ott van, hogy ebben a világban kell élnünk, itt van feladatunk, itt van szolgálatunk, és ugyanakkor ott van az, hogy isteni erővel, isteni hatalommal, azt mondja Péter levelében később, hogy megajándékozott mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Csak élek ezzel. És amíg ezt megtanulom, amíg formálódok életem végéig, ott van ez a lehetőség, hogy elbukhatok, de ha tudom, hogy hol az a hely, akkor ő előbbre visz. Egyszer hallottam egy olyant, hogy minden eséssel közelebb kerülök hozzá. És ez egy olyan csodálatos dolog. És ahogy Pál később ki is mondja, hogy felteszi ugye azt a kérdést, hogy a Róma 6:1-ben, hogy maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Nem erről van szó. De nem, az élet tragédiája az, hogyha elesünk. Hanem igenis, keressük Istennek azt a szeretetét és megújító kegyelmét. És kövessük azt, hogy törekedjünk arra, hogy ne újra meg újra ugyanabban a körbe, ugyanabban a dologba essünk el. De ezzel számolnunk kell, hogy gyallok vagyunk. Akkor is, hogyha ott van, hogy tudjuk, és azért kell eltakarítani a régi kovászt, hogy ezt a képet itt használja a korintusi levélben, mert a régi kovász, a régi beidegződések, a régi motivációk, a régi értékrend az mind olyan, amely tönkreteszi, amely harcol az én Istennel való közösségem ellen. És amikor itt Korintusban egy ilyen megdöbbentő képet látunk, találunk, akkor arra gondoltam itt, ahogy Pál, ahogy fellép ellene, és hogy itt tulajdonképpen nem egy elesésről van szó, hanem egy életmódról. És a kettő között már hatalmas különbség van. Más az, ha valaki elesik, függetlenül a bűn súlyosságától, és más az, ha valaki bűnben él. A bűnben élésnek, ahogy itt tulajdonképpen beszél is Pál, amikor a gyülekezetet megrója, hogy ilyen életvitel mellett ők felfúvalkodnak, és a szabadságra hivatkoznak. Hiszen ugye máshol mondja az ige, hogy mindent szabad nékem, de nem adottam ugye szolgaság alá. Tehát nem mindegy az. Nem az a döntő és nem az a megoldás, hogy hozzunk egy csomó törvényt, hogy mit kell betartani, milyen módot tegyünk, mert ezt is láthattuk a történelem folyamán, hogy ez a törvények hozás, az iratlan szabályoknak való megfelelőség. Van egy könyv Walter Nietzsétől, a kudarc és meghasonlás, amely arról beszél, hogy amikor egy ilyen fajta közegbe nővünk föl, ott vagy képmutatóvá válunk, vagy meghasonlunk önmagunkkal. Egyszerűen az, hogyha ott van egy csomó előírás, ez nem tud megoldani, nem tud megőrizni, hiszen az Ószövetség Ben láthattuk azt, hogy mint a törvény, mint Krisztusra verzélő mesterünké lett, hogy nyilvánvalóvá tette a törvény azt, hogy az ember nem tud megfelelni. És hiába hozunk most a keresztény életben ennek megfelelően szabályokat, hogy ezt nem szabad egy hívőnek, azt nem szabad. Talán ebben nőttünk föl, vagy tapasztaltunk, láttunk ilyeneket. Ez nem ad megoldást. Bizonyos ideig, óráig, hiszen egy gyermeknek is kell, hogy úgy dőljön kezdettől fogva, most egy kisgyermekre gondolok, hogy a szülei meghatározzák, hogy hol a határ. Ugye a kisunokám, a negyedik, akit úgy többször látunk, úgy most még hát 2,5 éves, és Dávid mondta, hogy annyira érződik rajta, hogy próbálja a határt. Mindenre mondja, hogy nem, akármit mondanak neki. Hogy elindul egy harc, át akarja törni azt a korlátot, amit a szülei meghatároznak. És tulajdonképpen ugyanakkor el kell jutni. És így a hívő életben is egy olyan érettségre, amikor meg tudja ítélni az ember maga, hogy Isten vezetése szerint mi az, ami helyes és nem jó. És itt a gyülekezetet azért marasztalja el, hogy felfúvalkodtak, az helyett, hogy megszomorodtak volna, hogy ilyen van közöttük. És ahol ott van az, hogy meg van tűrve a bűn, ott a Jakab 3:16-ból szeretnék egy igeverset felolvasni, ami olyan megdöbbentő volt számomra, amikor ezt láttam, erre gondolva, Jakab 3:16, mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. Ugye a korintusi levél azzal kezdődött a első részben, vagy a második részben beszél arról, hogy ugye Pál azért írta a levelet, mert hallott dolgokat Korintusról, és azzal kezdi, hogy viszálykodás van közöttük, hogy egyáltalán arról, hogy kit követnek. És itt azt mondja, hogy ahol a viszálykodás, az irigység felüti a fejét, ott ezt követi a további bűnök, a további lépcső, mindenféle gonoszság. És itt az ige szólít fel, hogy a tisztaság kovásztalanságával ünnepeljük. Felmerül sokszor az a kérdés, azt hiszem talán mindenkinek a szívébe, talán volt már így, hogy felmerült, hogy meddig lehet elmenni. Meddig lehet elmenni azért, hogy Isten kegyelméből ki ne essünk. És erre mondja ugye Pál apostol a Róma 6-ban, amit előbb már idéztem, hogy távol legyen. Távol legyen, hogy feszegessem azt a határt, mint ahogy egy kisgyermek feszegeti, vagy ahogy egy tinédzser feszegeti, hogy kezdve bontogatni a szárnyait, hogy mi az, amit már én dönthetek el. Mert ez egy messze menően rossz kérdés, hogy meddig mehetek el. Nem az a döntő, hogy meddig van az, amíg Isten kegyelmét, így mondom, nem vonja meg tőlem. Hanem, ahogy egy másik ének mondja, hogy ó, de remeg a szívem, vajon Jézus Mesterem, meg lesz-e velem elégedve. Ha Isten szeretete és kegyelme átjárja az életemet, és ott van az, hogy betölti, akkor vágyok neki engedelmeskedni. Természetesen jönnek olyan helyzetek, ahogy Izrael népe is ugye a mannára mondta, hogy utálja az én lelkem ezt az ételt. És a hívő ember életében is van ilyen, amikor eljut ide, hogy megkeseredésébe egyszerűen nem kívánja Isten igéjét. De a megoldás csak az, hogy újra visszatérni és leborulni a kereszthez. Hogy ó, én balga, hogy gondolkodtam. Isten szeretete az, amely újra meg újra a mi szívünket meg tudja ragadni és magához vonni. A Zsidók 12:11-ben van egy olyan ige, hogy első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. És itt nem kell kimondottan a fegyelmezésre egy súlyos bűn miatt, hanem hogy viszonyulok arra, amikor egy testvérem, vagy a hozzám közel való figyelmeztet, hogy rossz útra tértem, helytelen dolgot tettem, vagy megbántottam őt, olyan hamar ki tudok talán fakadni, megsértődni valamin, és kapok egy figyelmeztetést, hogy viszonyulok. Az első reakció az, ahogy itt a Korintusban is látjuk, hogy igazából egy védekező álláspont. A magam útját jónak tartom. Azt hiszem, hogy ez a legjellemzőbb ebben a világban, amit láthatunk, és ami az emberi szívben ott van. Hogy sokkal könnyebb mást megítélni bizonyos dolgokért, mint a saját útjainkért bűnben tartani. Mert az emberi szívben ott van az, hogy amit ő cselekszik, azt úgy gondolja, hogy jó. Én eldöntöttem, átgondoltam, így láttam jónak. Pont. És hajlamosak vagyunk arra, hogy ha valaki figyelmeztet, hogy testvér, rossz úton jársz, nem helyes ez az életedbe, akkor az első az, hogy ő beszél. Megsértődünk. És itt azt mondja az ige, hogy bármely fenyítés, és itt tovább megy már, amikor már Isten szól, pillanatnyilag nem látszik kellemesnek. Gyermekkora visszagondolva a szülői fenyítésre volt jó. Olyan értelemben, hogy hát ha most így mondom, nem fáj egy fenyítés, akkor nincs jelentősége. De azt mondja itt az ige, hogy később az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, És a Károlyban úgy van, hogy akik gyakoroltatnak általa, de olyan jó ez az új fordítás, hogy megedződnek általa. Isten ezen keresztül munkálja és formálja a mi életünket. És amikor ott lehet az, hogy mint a megedződésben, hogy az első pillanat után, ami talán úgy van, hogy egy ellenállást szül, de ott lehet utána később a bűnvallás. Akár egymás felé, ha megbántottam valakit, és mindenképp Isten felé, hogy helyreálljon a kapcsolat. Itt, ahogy az előbb már említettem, többről van szó, nem egy elesésről, hanem egy életmódról. Úgy tartja helyesnek, ahogy él, és igazolja magát. Amikor súlyos bűnöket látunk, aki szembe helyezkedik Istennel, Isten útjával, Isten vezetésével, gyakran felmerül az a kérdés, vajon hívő egyáltalán, vagy csak csatlakozott, megjátszotta, ebben őt bele. A másik kérdés, ami felmerül, hogy ki merészel követ dobni rá, vagy finomabban ki merészel egyáltalán szólni neki. Nem szeretetben kellene mindezt elhordozni, eltűrni? Vagy hamar elhangzik az, hogy olyan kevés a szeretet. Hát már ez is probléma. Azt hiszem, egy döntő dolog az, ahogy az Úr Jézusnél is láthatjuk, hogy ha ellenem vétkezett valaki, azt el kell hordoznom. Nem biztos, hogy akkor egyből az a feladatom, hogy visszaszóljak. Ugye ott van, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Az Úr Jézusban az az indulat volt, hogy elszenvedte, úgy olvassuk, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ez az út vele járt azzal, hogy megvetették, szembeköpték, megostorozták. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy nem tűrte el, hogy Isten házából, a templomból, latrokba lakját tegye. Egy döntő dolog az, és mi sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogyha bennünket ér valami bántás, arra bántóan reagáljunk, vagy pedig hát megmondjuk neki, hogy hát tőled nem ezt vártam, vagy stb. Lehetne menni. Vagy pedig ott van az, hogy ahogy itt a korintusi levélben a pár alkalommal előbb volt a 13. rész 16. 17. versében olvastuk azt, hogy nem tudjátok, hogy a ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. És itt ezt az esetet, amikor a paráznaságról van szó, később még a korintusi levélben többször vissza fog köszönni a házassággal kapcsolatban is, az elkövetkezendő fejezetekben. Ugye beszél arról az ige, hogy a paráznaságban a saját teste, és mint Isten temploma, az ő temploma ellen vétkezik. És éppen ezért, ahogy itt Isten azt mondja, hogy akit... Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja az Isten. Talán egy kicsit keménynek hangzik egyből, és így gondolva. De mindenképpen ott lehet az ítélet. És itt jön az a nehéz vers, az 5. vers, ami tulajdonképpen azt hiszem, hogy messze menően nem értem, hogy miről van szó. De valamit megpróbálok felőle mondani, amit megérthettem. Amikor itt ugye az 5. versben azt olvassuk, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy a lelke üdvözöljön az Úr a manapján. Ez a szó, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak. Ez egy olyan kérdés, ami egyszerűen nagyon megoszlik a bibliatudósok véleménye is, hogy mi lehet ez. De próbáljuk meg olyan oldalról megközelíteni, hogy mi a cél. A cél az, hogy a lelke megmeneküljön és üdvözüljön. Tehát messze menően nem arról van szó, hogy Isten egy ilyenről, ha valaki testvér létére, az ő gyermekeként egy ilyen bűnbe esik, hogy megsötétedik az ő elméje, hogy akkor azt egyértelmű, hogy a pokolra küldi. Nem erről beszél ez az igevers. Hanem azt mondja, hogy átadjuk ilyent a sátánnak azért, mert az a cél, hogy a végén eljusson oda, hogy hitre jusson, hogy bűnbánatra jusson. Ugye a Galata 6:7-ben olvassuk azt, hogy ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Isten nem csúfoltatik meg, és éppen ezért nem lehet úgy venni olyan lazán, hogy igen, kegyelmet nyertem, most már azt tehetem, amit akarok, mert már biztonságban van az életem. Láthatjuk azt, és amiről itt beszél, hogy egy kis kovász megfertőzi, illetve egy kis kovász megkereszti az egész tésztát, és tudjuk azt az orvostudományban is, hogy ha egy gócot nem vágnak ki, nem gyógyítanak meg, egy idő után, ha az előre haladottabb, és itt most nem csak a rákra gondolok, lehet ez egy egyszerű seb, egy elgenyesedett dolog, amelynek következménye, ha nem kezelik, egy vérfertőzéssé fokozódhat, amelyből halál következhet be. Tehát ott van az, hogy amikor kicsinyben elkezdődik, foglalkozni kell vele. És amikor, ha tényleg, ahogy itt az ige beszél, hogyha ez egy testvérrel fordul elő, hogy egy olyan bűnös életmódot választ, ami teljesen ellene áll az addigi gondolkodásának, akkor ezt nem valószínű, hogy a gyülekezetnek kell idézőjelbe összeülni és úgy dönteni, hogy átadjuk az ilyent a sátánnak. Sokkal inkább megvan az, hogy Isten megengedi az életében különböző nyomorúságokat, különböző nehézségeket abban, hogy rádöbbenjen, hogy annak az útnak, amelyet választott, milyen következményei vannak. Egyrésztről ott van, hogy az Ószövetségben és az oltárokban olyan sokszor tapasztaljuk, vagy láthatjuk azt, hogy Isten szeretete, megőrző hatalma az, amely őriz bennünket az üdvösségre. Ahogy a különböző helyzetekben megtapasztalhatjuk, vagy most a zsoltárokra gondolok, hogy elől és hátul körülzártál engem. Egy burokba, egy védelembe vagyunk Isten szeretetében. És azt hiszem, hogy amikor arról van szó, hogy átadjuk az ilyent a sátánnak, az, hogy Isten ezt a védelmebe, mivel résütődött, engedi. Engedi, hogy megtapasztalja, hogy azt az utat, amit választott, az hová vezet. Előttem van egy példa, amit nemrég hallottam, és ami olyan fájdalmasan érintett. Egy testvérről van szó, aki hát legalább egy 20 évi házasság után, ahol nagyon aktív volt Isten szolgálatában, most otthagyta a családját, két tinédzserkorú gyermekét, mert másba szerelmes. És egy barátja, aki szoros kapcsolatban volt, most így mondom, hogy teljesen munkakapcsolatban is az Isten munkájában, de nagyon jó barátja volt, azt mondja, hogy teljesen kifordult magából, nem lehet rá ismerni. Próbált vele beszélni, és egyszerűen nem tud a szívére beszélni. De ez a férfi is tönkbe kerüli a közösséget. Tehát azért mondom, ilyen esetekben nem az van, hogy idézőjelben a gyülekezetnek kell kizárni nagyobb részt, hogy ne gyere közénk, vagy stb. Ilyen keménységeket, hanem amikor az embert bármi jellegű, súlyosságú bűn ott van, hogy érzi, hogy elválaszza Istentől, akkor kerülje a közösséget. Nem kell ilyen szintűre gondolni. Elég, ha csak ott van az, hogy összeveszek valakivel, akkor nem keresem a közösséget vele. Lehet, hogy attól függ ki, hogyan tudja ezt palástolni, rám ugye hamar kiülnek az ilyen dolgok, és kerülöm a közösséget. Rá ne kérdezzenek, hogy mi baj van veled. És ott van egy ilyen esetben egy nagy felelősség is, ha valaki, ugye itt arról beszél az ige, hogyha valaki atyafi létére parázna, ne is beszéljetek vele. Hogy ha valaki föl tudja vállalni ezt, hogy utána megy, semmi színat se beszélhet úgy vele, mintha mi se történt volna. És egy nagy felelősség, és ugyanakkor beszél az ige arról is, ugye később, máshol, hogy aki bűnös ment meg, és megtérít az ő útjáról, az milyen nagy dolgot tesz. A házassággondozó szolgálat kapcsán elég sok olyan esettel találkoztunk, amikor olyan házaspár jött a csendes hétre, aki a válasz szélén volt. Sajnos volt olyan, aki hazamentve utána elvált, de több olyanról is tudunk, és a nagy áldás volt, amikor láthattuk, hogy megfordult az életük. Ráeszméltek valamire. És azt hiszem, hogy ez a nagy lehetőség, hogy egy bűnös vonatkozásában sose szabad nem mondani róla. Hiszen az, hogy ahogy itt azt mondja az ige, hogy átadjuk az ilyent a sátánnak, ott van a cél, hogy a lelke megmeneküljön. Lehet, hogy az élete tönkre megy. Pócsi Guszi bácsi szokta mondani, hogy lehet, hogy Isten a bőrömet kirepeszti, a csontomat összetöri, de el nem enged. Nem biztos, hogy megélhetjük, vagy láthatjuk, vagy tanulni lehetünk minden esetben annak, hogy adott esetben, egy ilyen esetben megjön a helyreállás is, de Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Amikor életem során már sokszor láthattam, most arra gondolok, hogy így a kortársaim környezetében, ahogy felnőttem, fiatalok nagyon sokan az ifjúság, amelyben felnőttem, nagy része a házasság révén szenvedett hajótörést. Többeket megérhettem azt, hogy Isten belevitte őket a nyomorúságba, és megengedte nekik azt, hogy lehet, hogy évtizedek után feleszméltek, csalódást éltek át, és visszatértek Isten útjára. És átélték azt, hogy Isten szeretete, Isten kegyelme az, amelynek nem az a célja, hogy a bűnös elveszel. Hanem ha ő nevel, ha ő tanít, annak mindig az a célja, hogy magához vonjon. Bármilyen, ugye gondolhatunk a János evangéliumában, ahol az Úr Jézus találkozik a paráznak, akit odahoznak hozzá, hogy paráznaságon kapatott, és azt mondja ott az Úr Jézus, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Egy nagyon döntő dolog az, hogy Isten szeretetét, Isten kegyelmét megértve, meglátva, nem az, hogy többé nem tudok vétkezni, de ha vétkezek, az fáj. Ha vétkezek, ha bűnbe esek, akkor igenis, hogy jelezni fog Isten szelleme a szívembe. Hogy keressem a megoldást, keressem a megbánást, és boruljak a kereszt alá. És ugyanakkor tudjuk azt, hogy nincs olyan elveszett, akit nem tudna megmenteni. Jézus Krisztus a táboron kívül szenvedett. Ott, ahol az elvetettek, a nyomorultak voltak. És éppen ezért ott lehet az, hogy hozzá mindenkor lehet kiáltani. Bármilyen mélységbe jutunk el is életünk folyamán, ott lehet az, hogy hozzá kiálthatunk, és hű az Úr, aki egyrészt azt mondja, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint elszenvedtitek, sőt a próbával együtt a kimenekedést is megadja, egy dologban nem tud tenni az Úr, helyettünk dönteni. A döntést mindig nekünk kell meghozni. Ő nem fog helyettünk dönteni, ha rossz útra térünk is, ott van az, hogy Igen, ő utánunk jön. Utánunk nyúl, de nekünk kell kimondani a szót. És elengedhet akár, hogy a tékozló fiú példázatában is olvassuk a disznóvájúig, amikor az ember megutálja mindazt, amit cselekszik. És tulajdonképpen egyedüli megoldás a kapcsolat helyreállásban mindig újra meg újra ez, amikor felismerem, hogy a magam útját járva, legyen az enyhébb vagy súlyosabb bűn, egyedüli megoldás az, hogy ő hozzáfordulok. Egy igeverssel szeretném befejezni, a 5 Mózes 29-ben olvassuk ezt, hogy vaj, ha ne lenne köztetek méreg és ürömtermő gyökér. Ott a bálványimádással kapcsolatban beszél az ige erről a 5 Mózes 29-ben, ami, hogy vaj, ha ne lenne, akinek elfordulna a szíve az élő Istentől, és ezzel fejezi be, hogy vaj, ha ne lenne köztetek méreg és ürömtermő gyökér. És talán olyan távolnak tűnik, de ahogy az Új Szövetség is mondja, hogy vigyázz van, hogy a keserűség gyökere felnövekedvén, amely sokakat megfertőz. Ott lehet a mi szívünkben a hála és a magasztalás, és azt hiszem, hogy az, amikor az Istennel való közösségbe a hála tölti be a szívünket, az az, ami az immunrendszerünket erősíti abban, hogy ellenállók tudjunk lenni a bűnnel szemben. Amen. Akinek van az, hogy